ismételnétek el a hétről, hogy tényleg úgy menjetek el erről a zárgó és megtisztelőtől, magatokkal visznek abból az üzenetből, amit itt megértünk közösen ezen a héten. Emlékeztek, hogy miért került ki tőle zsákjából ez a háló? Így van, mert halászokat hívott el Jézus, és azt mondta, hogy ember halászokkal teszlek titeket, és még ebbe a hálóba először milyen halakat kaptunk, milyen színűt? Ki emlékszik? Szürke halak voltunk az elején, mert nem ismertük egymást, csak így együtt voltunk minden innen, ugyanolyan gyerekek, még az elején a neveket is tévesztettük, mi a gyerek tanítók, össze-vissza kevertünk benneteket, és aztán a héten, hát miért fordítottuk meg, milyen halak lettek ki? Színes halak, mert a hét során, ahogy megismertük egymást, ahogy Jézus köré gyűltünk, megismertük egymás jó tulajdonságait, és miközben a tanítványokról tanultunk, Jézust is és egymást is megismerve, azt is tanultuk, hogy tudunk együtt tanítványként jól élni, szeretetben élni. Emlékeztek, hogy miért nyitottak minket az Zebedeus fiak, akik versenytek ott Jézus mellett a jó helyért? Mit tanultunk ezekről a jó tulajdonságokról, ezekről a színekről? Ki tudja elmondani? Melyikötök mondja el?
Az, hogy rendben kell lenni a jó tulajdonságban, hanem segíteni egymást.
Segíteni egymást, és aztán a halacskákat úgy rendeztük össze, igaz, hogy a kicsi halakat megvédték, a nagyok, és erről beszélgettünk, hogy ez a sok halacska, hogy tud Jézusból úgy lenni, és úgy tanítvány lenni, hogy közben ne nagyra vágyjon, hanem emberhalász legyen. És aztán még miről beszélgetünk? Péter apos, Péter, mire tanított minket? Péternek a története. Ne tagadjuk meg Jézust, és még miről? Barátságból, igaz, mert Jézus, arról beszélgettünk, hogy Jézus mit tanít a barátságban nekünk, és hogy ő milyen barát. És én azt szeretném, hogyha ezt a képet vinnétek el magatokkal, most jól nézzétek meg, fotózzátok le, mindjárt van egy fotógép, vegyétek elő, és fotózzátok le egy lakítással, vigyétek magatokkal, mert van, látom, mindenkinek sikerült felvételt elkészíteni, ugyanis ezeket a halakat ide a végén, nézzétek meg, kiváltuk a poszterből azt a Jézus képet, és odaraktuk középre, mert azt mondja, hogy kövess engem, és ezt a sok halat, ahogy beálltak itt szív alakba, szeretetben, ezt ha elviszük magunkkal, akkor biztos vagyok benne, hogy otthon is majd sokkal jobban megy a tanítványság, és akkor még énekeljünk egyet a mi barátunkkal Jézusról. Jó, visszaadom ezt a mikrofont, mert ezen nem tudok.
Thank you. Thank you. Mi a héten a tanítványsággal foglalkoztunk, és
sok mindenről volt szó, megnéztünk tanítványokat a Bibliából, hogy viszonyulnak ők Jézushoz, Jézus hogy viszonyul hozzájuk, és próbáltuk megfejteni, hogy mi hogy is vagyunk Jézussal. De hogy most valami másra hívlak benneteket, arra, hogy valóban kapcsolódjunk be ebbe a hatalmas közösségbe, az Isten népébe. Nagyon sokszor talán az üzenet felénk ezen a héten nagyon személyesen szólalt meg. De most hadd szólítsa meg Isten bennünket, mint közösség. És szeretném, ha egy kicsit ünnepelni tudnánk ma. Ünnepelni azt, hogy Jézus szereti az ő népét. És hogy csodálatos dolgokat visz végbe. És erre azt hiszem nem az a legjobb, ha én most tanítok egy igerészről, hanem sokszor az segít, hogy van egy-egy igerész, és élő példákon keresztül megtöltjük. És hogy legyek én most ne tanító itt, hanem egy tanúságtevő. Tanúságot szeretnék tenni azokról az emberekről, akikkel találkoztam a világ különféle országaiból, és akik megélik azt, hogy Jézus az Úr. És az ő történetükön keresztül annyit szeretnék, hogy ünnepeljük ezt a hatalmas közösséget. Annyit azért bevezetőnek hagyd mondjak el, hogy hát a tanítványok megint Galileában vannak, a körzetben, a borfészekben. És hogy az Isten ugye, amikor kiküldi a tanítványokat, nem Jeruzsálemben, nem a nagy templom mellől indul el, hanem az Isten Galileából indítja el az ő országának az épülését. Jézusnak fontos volt, hogy Galileából induljanak újra a tanítványok. A megvetett kicsiny körzetből, mert hogy származhat jó Galileából. És arra is hagy hívjam fel a figyelmet, hogy ott vannak a tanítványok, végigérték Jézussal azt a 3 évet, kereszthalált, ott voltak, találkoztak már a feltámadottal többször, és ott vannak, és mit mond az evangélium? Azt mondja, hogy némelyek kételkedtek, ha a görög szöveget nézzük, akkor ez a némelyek nem biztos, hogy helyes fordítás. Lehet, hogy úgy kéne jól fordítani, hogy hát ők úgy, ahogy van, kételkedtek. És hogy Jézus így szólítja meg őket, hogy átéltek mindent, találkoztak a feltámadottal, és kétely van a szívükben. Ennek ellenére Jézus azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. És amikor ezt az ige szakaszt olvassuk, akkor így tapasztalom, hogy sokaknak a szívében egy ilyen görcsen indul, hogy húha, ez most egy nagy felelősség, mert hogy a szomszédomat is. De hát annyit vitázunk, annyit veszekszünk, és akkor én hogy tegyem őt tanítványra? És érezzük a felelősséget és a parancsot. De amikor elolvasok ezt az igét, akkor ugye néha azt éljük meg, hogy ha mindezt megtesszük, Jézus velünk lesz. De nem. Az igazi szöveg nem így van, hanem hogy menjetek, csináljátok, és amikor ezt teszitek, észre fogjátok venni, hogy én veletek vagyok. Nem akkor leszek veletek, ha csináljátok, hanem amikor csináljátok, akkor észre fogjátok menni, hogy akivel találkoztok, lehet, hogy őt már én készítettem a veletek való találkozásra. Az Isten országának az épülése, hogy minél több tanítvány legyen, ez nem a mi ügyünk. Ez Isten ügye. És ő csak meghív ebbe, hogy velünk tarthatsz, velem tarthatsz. Ha szeretnél bekapcsolódni, velem lehetsz ebben. Majd hozok olyan példát, hogy ha nem kapcsolódsz be, akkor is terjed az én országom. Ez az Isten ügye. És akkor most hogy legyen az 16. Benedek, aki ugye a hittani kongregáció tanítói hivatalnak volt a vezetője, mielőtt pápa lett. Tehát igazi dogmatikus. Ha valaki a tanításról azt mondja, hogy fontos, akkor az 16. Benedek. Ő nyilatkozta egyszer, hogy a világnak nem tanítókra van most szüksége, nem keresztény tanítókra, hanem tanúságtevőkre. Tanúkra van szüksége. És én most erre szeretnélek benneteket meghívni, hogy menjünk végig gyorsan. Itt most kicsit el fog kapni engem a hív. Igyekszem figyelni az időre, de hogy hihetetlen történetek fognak előttünk feltárulni, és végig rohanunk a kontinenseken. Jó? Kapcsoljuk be a biztonsági övet. Ki fogok hagyni egy csomó országot, lehet, hogy földrészt is, de ami belefér, megpróbálom belepasszírozni. És arra kérem, hogy akkor a következő diát nézzük meg. A még következőt, igen? Igen, én egy egyetemi misszióban dolgozom, ahol nekünk az a logónk alatt a jelmondat, hogy Krisztus egyetemes. Tehát, hogy mi hiszünk abban, hogy egyetemesen ura ennek a világnak. Ugye nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Krisztus egyetemes. És akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a világ. Egy hatalmas földgolyó. különféle földrészekkel. És én ma annyit szeretnék, hogy tanuljunk más földrészek kereszténységétől. Amikor el szoktam menni nemzetközi konferenciákra, akkor beszélgetünk, kiderül, hogy Európából vagyok, és így látom az ázsiait, az afrikait, a dél-amerikaiat. Ó, szegény! Ugye mi azt hiszük, hogy a kereszténység az valami európai dolog. Valamiért ma a világon a kereszténység nem Európában nő robbanásszerűen. Mi küszködünk, mi most porfészek vagyunk. De hogy a világ többi részén hatalmas dolgok történnek, és az ő, tehát hogy annyira jellegzetes, hogy megjelentek Magyarországon az afrikai, az ázsiai misszionáriusok, mert azt érzik, hogy Európának újra szüksége van Krisztusra. És hogy szeretnék, hogyha mi újra megtalálnánk Jézust. Nézzük meg, hogy mi van Mexikóban. Mehetünk még egyel közelebb. Egyetemi missziós konferencián voltunk. Odafenn egy hatalmas ilyen zsákmány van, ahol elkaptak drogkereskedőket és fegyverkereskedőket, alatta pedig vegyészek. A mexikói egyetemi misszióban, mikor beszámoltak, valaki azt mondta, hogy hát náluk körülbelül úgy néz ki a dolog, hogy most elindítottak egy speciális missziót a vegyészek felé. Azért, mert hogy olyan a gazdasági helyzet, hogy hát ott a vegyészek számára az állásbörze az nagyjából úgy néz ki, hogy aki jobban tanul, azt megkeresi a drogmafia. Mert hogy nekik szükségük van új és újabb szerekre, és ahhoz jó vegyészek kellenek. És aki igazán jó vegyész, azt majd a drogbárók fogják foglalkoztatni 10-szeres, 20-szoros. 50-szeres pénzen, mint ahogy az állam foglalkoztatná őket. És ezért a mexikói diákok azt mondták, hogy különlegesen megkeresik ezeket a vegyészeket, és beszélnek nekik Isten országáról. És számukra a misszió az ez. És ha kicsit délebre megyünk a következő diával, megérkezünk Dél-Amerikába, azt hiszem, hogy Közép-Amerika és Dél-Amerika sok szempontból nagyon hasonló, akkor eszembe jutnak a venezuelai diákok, akik ott vannak az egyetemen, és Dél-Amerikában az Isten országa összekapcsolódik az igazsággal, a társadalmi igazságossággal. Tehát, hogy ők azt mondják, hogyha Isten országa már itt a Földön valahogy megjelenik, akkor nem lehetnek köztünk nyomorultak, akkor nem lehet az, hogy valaki nagyon gazdag és valaki nagyon szegény. És tudjuk, hogy a dél-amerikai országokban ez egy iszonyat nagy probléma, talán még nagyobb probléma, mint nálunk, hogy hatalmasak a különbségek, és nagyon nagy a politikai korrupció, és nagyon küzdenek, és az ő szívükben az Isten országának az evangélium azt is jelenti, hogy lehajolunk a nyomorultakhoz, és hogyha taposóaknák vannak, akkor kimegyünk tüntetni a taposóaknák ellen. Ma Magyarországon, ha bárki kimegy tüntetni, rögtön megkapja a billogot, hogy ő akkor jobboldali, baloldali, nem tudunk kimenni az utcára, felszólalni az Isten országáért. A dél-amerikaiak kimennek, de nem jobboldal, baloldal, hanem kimennek. Ha valami az Isten országában nem igazságos, akkor felemelik a szavukat. Talán több olyan történetet láttatok, ismertek, kisfilmek is készültek, hogy egész városok hogy térnek meg Krisztushoz, ahol korrupt volt a vezetés, együtt volt a drogbáróval a polgármester, és mindenki szenvedett, és tüntettek a keresztények, és imádkoztak a keresztények, és az egész város megtért. Eszembe jutnak azok a venezuelai diákok, akik ezt kicsiben lejátszották, és megmutatták, hogy mi a kereszténység. Egy kávézó volt az egyetemen. És a kávézó az úgy nézett ki, hogy hát ököljog ment, ilyen kis dél-amerikai módra. Volt, aki mondjuk 2 órát állt, hogy kávét kapjon, mert hogy mindig jött egy erősebb, aki beállt elé a sorba. És hát ő az erősebb, ő kap előbb kávét. És akkor azt mondták a diákok, hogy nem, tehát hogy ez az Isten országát valahogy nagyon nem képezi le. De hogy mi keresztények vagyunk, mit jelentene az Isten országa itt? És felvették a maguk keresztény pólóit, és beálltak a kávézó pultjáig 2 sorba, úgy, hogy egymáshoz így összeláncolódtak szinte, és azt mondták, hogy sorban áll mindenki. Az erősebb is sorban áll, és a gyengébb is sorban áll, és az igazság az, hogy aki előbb odaér, az kap előbb kávét. Nem, ez ilyen egyszerű. És Beálltak, és egyszer csak megjelent a kemény mag az egyetemről. A következő képet kérem. És hoztak autógumikat, és hoztak benzint, és azt mondták, hogy ha ti itt álltok, akkor mi felgyújtunk titeket. Ez ilyen dél-amerikai virtus. És ott álltak a diákok, és azt mondták, hogy nem, az Isten igazsága, itt állunk, itt állunk. És hát dühöngtek, végül nem gyújtották fel őket, kivitték az egyetem elé a gumikat, és elégették, és elkezdtek tüntetni, hogy ne legyen keresztény diákkör az egyetemen. És ami érdekes, hogy ennek a hatására viszont a legtöbb diák, aki addig szenvedett attól, hogy egy egyszerű kávét nem tud meginni időben óra előtt, tehát, hogy azok a diákok, akik szintén nem akarták, hogy legyen keresztény diákkör az egyetemen, azok szólaltak fel értük, mert hogy azt érezték, hogy ezek az emberek valami olyat képviselnek, ami igaz. És ha én a Krisztus igazságát képviselem, az mást is megszólít. Ugye, amikor Jézus azt mondja, hogy a nyomorultakhoz lehajol, hogy Dél-Amerikában nagyon sokan az evangéliumot így tudják megélni mások számára, és ez tanúságtétel semmi, tehát hogy nem Jézusról beszéltek, rajtuk volt a póló, lehetett látni, hogy miért teszik, csak tették, az igazságért kiálltak, magukat veszélyeztetve. Én, ha valamit szeretnék Dél-Amerikából megtanulni, akkor az az, hogy keresztényként én felszólalhatok a társadalmi igazságosságért. Ez nekik annyira természetesen jön, hogy egy élhető, normális világban éljünk, ahol Krisztus jelenléte meglátszik az emberi kapcsolatainkban. A következő diát szeretném kérni. Átmegyünk Afrikába. Afrika, biztos, hogy sokan találkoztatok afrikai keresztényekkel. Egész különleges volt nekem az első pár találkozás. Mert hogy emlékszem, amikor valaki mesélte, hogy hát van olyan konferencia, ahova elmegy 4000 ember, és akkor valaki kimegy, elkezd Jézusról beszélni, és akkor 3000 ember megtér. És jön a jó kis európai szkepticizmusom, persze, hát aznap megtér, de másnap nem, és akkor erre rögtön mondta, hogy nem. Tehát, hogy ő 1 év múlva is keresztény, 5 év múlva is keresztény. Hogy hihetetlen az, ahogy a Szentlélek megszólítja azt a kontinenst. És emlékszem, amikor ültünk egy kis csoportban egy ilyen konferencián, afrikai emberekkel, és 3 afrikai volt, meg én is a német mérnök, akiről már beszéltem a héten. És ott ülünk, és az volt, hát elkezdjük a csoportot, mindenki mondja el, hogy az ő országában mi a legnagyobb küzdelem. És akkor így az egyik afrikai nő a maga tört angolságában mesél, hogy hát nálunk igazából az a legnagyobb baj, hogy nagyon sokan élik át, hogy Jézus meggyógyítja őket az AIDS-ből, különféle betegségekből, nyomorúságból, és eljönnek vasárnap a templomba, és csak azért jönnek, hogy csodákat lássanak. És állandóan azért jönnek el a templomba, hogy megint történjen valami csodálatos gyógyulás. És akkor a másik két afrikai ott ül, és hú, hát igen, ez nálunk is probléma. És akkor mi ott a német mérnökkel ülünk, hogy hát nálunk ez nem probléma. De hogy valahogy Afrikában gyermeki lélek. Tehát, hogy olyan mély bizalom az Isten országa felé, és az Isten hatalma felé. Nekem adott minden hatalom menjen is földön, hogy valahogy a léleknek útja van, tere van. Eszembe jut egy történet Ruandáról. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy volt nagy népirtás. Két törzs, a tucik és a hutuk között, és az egyik törzs, bár kevesebben voltak, de az uralkodó osztály volt, a másik törzs volt a szegényen. És fellázadtak, és gyakorlatilag nagyon rövid időn belül hihetetlen mészárlások történtek. És az ottani egyetemi misszió munkatársa azt mondta, hogy nem értették, hogy mi van. Az egyetemen mindenki tudta, hogy vannak a tucik, vannak a hutuk, meg vannak a keresztények. És oda megy tuci is, hutu is. Jézusban nincsen sem görög, sem zsidó. És hogy ott ültek együtt, és hirtelen azt élték át, hogy az egyik diákkörösnek a családjából az egyik rokon megölte a másik diákkörös családjának a rokonát. És ez a ruandai munkatárs, őt kimenekítették az országból, elment Angliába, és ő azt élte át, hogy mondták neki, hogy maradjon ott. És ő azt élte át, hogy én nem vagyok együtt a népemmel a nyomorúságban, akkor nem tudok velük lenni az örömben. És visszament. És mikor már vége lett a mészárlásoknak, akkor bement a börtönbe, és hirdette az evangéliumot azoknak az embereknek, akik megölték a rokonait, meg a barátait. Ez olyan, mint amikor Krisztus a kereszten imádkozik értünk, akik megfeszítjük. Én ezt tanultam a megbocsátással. És évekkel utána most lehet nézni az interneten, hogy egy mozgalmat indítottak. Még az Indexen is látszottak fotók, hogy összeültetnek olyan családokat, ahol az egyik családból mondjuk a gyereket megölte egy másik család gyermeke, és a megbékélésen dolgoznak. És Krisztusban egymásra találnak ezek a családok. Ez Isten országa. Menjünk tovább. Közben meg azt élem meg, hogy egy csomó országban, Afrikában, ugye most tudjuk, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nagyon megosztott, hogy az északi rész mondjuk keresztény, a déli meg iszlám. És egyre több a nagyon komoly feszültség, fegyveres összecsapás. De ugye egy csomó országban összegyűlnek több ezren konferenciákon, és táncolnak a színpadon, és dicsőítik Istent. És biztos, hogy ez most is így történik, ezekben a pillanatokban, tőlünk délre. És örülnek, gyermeki örömmel. És ezekből az országokból diákok átmennek Észak-Afrikába tanulni. Azért mennek át, mert Észak-Afrikában nem lehet keresztényként hirdetni az evangéliumot. És azt mondják, hogy elmegyünk oda egyetembe tanulni, hogy az ottani egyetemistáknak hirdessük az evangéliumot. És ott egy vezetőképző, menjünk egy esetleg egy következő képre. Ugye ez, ahol most a híres forradalmak vannak, Marokkó, Algéria, Líbia, Egyiptom, és ahol nagyon jelen van a nagyon kemény iszlám, de hogy érdekes, hogy ebben a forradalomban egy csomószor élték át azt, hogy keresztények állnak körül olyan embereket, akik mondjuk fellázadtak a hatalom ellen, és védik őket, és állják körül, és imádkoznak. És élték át keresztények azt, hogy körülállják őket olyan emberek, akik az iszlám vallást követik, és védik meg őket a többiektől, akik pedig meg akarják ölni őket. Tehát hihetetlen, amit most átélnek ebben az országban keresztények. És ha a következő képet nézzük, emlékszem, egy líbiai barátom van, soha nem értettem, mikor ilyen konferenciákra jártam, hogy miért van az, hogy ilyen kis piros pont van a névtáblán. És azt mondták, hogy akin piros pont van, azt nem fotózzuk, azt nem videózzuk, arról nem készül kép. Mert hogyha róluk otthon kitudódik, hogy ők keresztény konferencián vannak, akkor őket azonnyomban vagy bebörtönzik, vagy kitoloncolják, vagy megölik. Hát emlékszem erre a dubai történetre, akkor még Dunakeszin laktunk, és volt egy ilyen nemzetközi diákkörvezető konferencia. Eleve ott a diákkörvezető konferenciákra nem úgy van, mint mi, hogy gyertek el, nem tudom, Tahiba, ott lesz a vezetőképző, hanem van olyan ország, ahol a keresztény diákkörösnek becsukják a szemét, vagy bekötözik a szemét, beültetik egy autóba, elviszik egy olyan helyre, egy pincébe, ahova, aminek nincs ablaka, ott van 3-4 napot a diák vezetőképzőn, És amikor vége a konferenciának, bekötik a szemét és hazaviszik. És mindezt azért teszik, hogyha valaki egyszer vallatni kezdi őt, hogy mondja el, hogy hol volt ő keresztény találkozón, akkor őszintén azt tudja mondani, hogy fogalmam sincs, hol voltam. És emlékszem, amikor egyszer ültünk Dunakeszin, két diák jött hozzánk Dubajból. És Dubaj egy nagyon különleges ország, erre most nincs idő, mindegy. De hogy az ő történetére kell, hogy legyen idő. A megtérés történetére is kell, hogy legyen idő. Ő úgy tért meg, hogy egyszer egy barátja azt mondta neki, hogy Jézus beszél Mohamedről a Bibliában, vagy a Biblia beszél Mohamedről. És erre nagyon kíváncsi volt, és elolvasta a Bibliát. És hogy nem találta benne, hogy hol beszél Isten Mohamedről. És gondolta, hogy hát nyilván valahol átsiklott a tekintete, ezért elolvasta még egyszer a Bibliát, és megtért. Tehát, hogy Isten kreativitása, nem? Tehát, hogy egy iszlám barátomon keresztül elolvastatom kétszer veled a Bibliát, hogy megtérj. És ami nagyon érdekes volt, hogy ő egy olyan családból volt, akik nagyon szigorú iszlám, és ők Mohamed prófétától vezetik le a családfát. És ott ülünk kint, vége a vacsorának, fagyizgatunk és beszélgetünk, és hát mondta, hogy ő úgy mondta otthon, hogy közgazdász konferenciára jön. És akkor kérdeztük, hogy miért, és mondta, hogy hát azért, mert a szüleim nem tudják, hogy keresztény vagyok, ha megtudnák, akkor valószínűleg meg kéne, hogy jöjjenek. És akkor így kérdeztem, hogy jó, de szerinted most tényleg megölnének? És mondta, hogy hát nem vagyok benne biztos, de hogy a nagybátyáim biztos. És ha ők nem, akkor a baráti közösség. És hogy mikor ezt elmondtam, így ugye megállt a kezünkben a kanál, és akkor annyit mondott, hogy jó, de hát nálatok meg vannak villamosok. Tehát, hogy ezzel csak annyit akart mondani, hogy ő ezt szokta meg. Tehát, hogy ő megszokta azt, hogy az ő hitét, ő vasárnap úgy megy el a templomba, hogy shoppingolni megyek a barátokkal, és ezt nem tudja minden héten betetni, úgyhogy ilyen 2-3 hetente megy el ilyen titkos helyekre. És aztán ő végül elkerült Angliába, ott megismert egy keresztény lányt, és egy 4 évvel utána találkoztam az egyik barátjával egy konferencián, és mondta, hogy már Argentínában él, de még Angliából küldött egy levelet a szüleinek, hogy megtértem Krisztushoz, megházasodtam egy keresztény lányjal, és ne keressetek. És azt mondta, hogy azért kellett Angliából küldeni, hogy megkeresik, hogy megöljék. Mert akkor a szégyen a családnak. Hát ilyen 20 éves ember. És hogy ő ezzel él együtt. Kérném a következő diát, vagy képet. Igen, ez volt Dubaj. Ez az egész térség kicsit ilyen. És most hagyd beszéljek kicsit arról a krakói konferenciáról, ahol láttam azt, amikor egy zsidó házaspár és egy iráni házaspár egy ilyen, hát olyan asztalnál, ugye, mint volt szovjet tagállam vagyunk, tehát az iskolai felszerelések ugyanolyanok, egy ugyanolyan asztalnál, mint amin hátul meg van terítve, egymás mellé leültek és imádkoztak az Izraelért és Iránért. És ha akár Iránban, akár Izraelben megtudná bárki ezt róluk, az nemzetbiztonsági ügy. Tehát, hogy az azonnal Iránban halálbüntetés, de hogy Izraelben is olyan szigorú bebörtönzés, mert hogy ez nemzetbiztonsági ügy. És ők leültek, és imádkoztak Istenhez. Kérték Krisztust, hogy ő legyen az Ura Iránnak és Izraelnek. És ma a gázai övezetben lövik egymást a palesztinok és a zsidók. És van egy diákszövetség Izraelben, aminek az elnöke zsidó, a titkára palesztin. és imádkoznak azért, hogy Krisztus legyen az ura ennek az országnak, és ennek a két népnek. Ez Isten országa. Így terjed Isten országa. Kérem szépen a következő képet. Irán, ezt muszáj elmondanom. Életemben először, mikor voltam egy ilyen konferencián, akkor így mondta az akkori vezető, éppen leköszönőben volt, egy új titkár lett, de azt mondta, hogy hát sok mindent elértek már, de hogy még mindig vannak olyan országok, ahol az egyetemi misszió nem igazán indult be. Észak-Korea, Irán, és akkor így néztem ugye megint az európai agyammal, hogy és Iránba hogy? Tehát, hogy mire gondolnak, hogy lehet ott hirdetni az evangéliumot. És aztán 4 évvel utána találkoztam egy olyan munkatárssal, aki Dubajból jár át Iránba hirdetni az Isten igényét, és mondja, hogy van egy olyan munkatársuk, akinek a megtérés története így néz ki. Ő egy iráni lány, a testvére Hollandiában tanult. És egyszer a zuhanyzóban, miközben zuhanyzott, azt hallotta, hogy én a bűneidből moslak meg. És nem tudta, hogy mi ez. De hogy annyira erős volt ez a hang, annyira ilyen profétikusnak érte meg, hogy elment az imámhoz, az ottani vallási vezetőhöz, hogy mondja meg, hogy mi ez. És ugye az iszlámban is Krisztus, mint prófétát számon tartják. És az imám azt mondta, hogy hát ilyet Jézus mondott a próféta. És ebben a lányban valami elkezdett motoszkálni. Közben a testvére Európában, egy hollandiai koleszszobában a keresztény szobatársa tanúságtétele nyomán megtért. És ez a keresztény szobatársa egyszer azt álmodta, hogy ez a lány ül egy ágyon és két nővel beszélget Jézusról. És elmondta ezt az iráni szobatársnőjének, aki rögtön tudta, hogy neki haza kell menni. És összegyűjtötték a repjeire a pénzt, és ez a lány hazament. És mikor hazaérkezett, akkor mondta, hogy hát ő nem tudja miért, de haza kellett jönnie. És erre a testvére, aki ugye hallotta ezt a zuhanyzóban, annyit mondott, hogy azért kellett, hogy hazagyere, hogy beszélj nekünk Krisztussal. És ő nem tudta, hogy a testvére megtért. És aznap leültek, és megtért az édesanyja is a testvére. Annyit tökölünk azon, hogy hogyan mondjuk el az evangéliumot, nem? Tehát, hogy ilyen a megbízásban is, hogy legyünk kulturálisan érzékenyek, meg ne sértsünk, hogy nem tudom. Fogalmam sem volt, hogy lesz Iránban ébredés. És Jézus megy be Jeruzsálembe, és azt mondják a főpapok, hogy hallgattasd el ezt a tömeget. És ő azt mondja, hogy elhallgattathatom, de hát akkor a kövek fognak beszélni rólam. És nem ez van a sivatagos Iránban, hogy a kövek beszélnek Jézusról. A misszió az Isten ügye. Ebben mi csatlakozhatunk, ebben meg vagyunk hívva, nem rajtunk múlik. Meghívod bennünket. És ha arról beszélünk, hogy vasárnaponként hol vannak nagy keresztény közösségek, Iránban van a második legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség ma a világon. Például ez a testvérpár volt, egy katonatiszt volt az édesapjuk. Hát a katonatiszt az úgy le van káderezve, hogy csak nem. És iszonyat nagy feszültség támadt a család és az édesapa között. Mert hogy az édesapa tényleg azon gondolkozott, hogy most bebörtönöztesse a családját, vagy mi legyen. De hogy nem volt ilyen nagyon meggyőződéses hívő. Ezért gyűrték egymást, és a feleség egy ponton megunta, és azt mondta, hogy figyelj, én ezt nem bírom. Döntsd el, a katonatiszt elkezdett járni a mecsetbe, rendszeresen olvasta a Koránt, és azt mondta neki a felesége, hogy nekem teljesen mindegy, csak ezt én tovább nem bírom. Kérd Istent, hogy mutassa meg neked, hogy ki ő. És aztán legyen az, amit megmutat Isten. És 2 napra rá ez a katonatiszt álmában látott egy tömeget, akik leborulnak valaki előtt. És ahogy ment a tömegben, és megkérdezett valakit, hogy ki ez az ember. És a tömegből ez az arc felnézett rá, és azt mondta, hogy hát ő Jézus, és neked is őt kéne imádnod. És ez a katonatiszt megtért. És az ő házukban Hihetetlen sok ember lett megkeresztelve, és egy ponton el kellett hagyniuk iránt. Titokban a családját kimenekítette, és aztán nagy nehezen ő is ki tudott szabadulni, mert hogy már nagyon figyelték őket. A misszió nem a mi ügyünk. Ha mi elhallgatunk, akkor a kövek tesznek tanúságot Istenről. Következő képet szeretném kérni. Igen, ez most nem olyan fontos, tovább mehetünk. India, Pakisztán. Erről meséltem, erről a fiúról. Olyan érdekes, mi csináltunk az egyetemen olyat, hogy evangéliumokat osztottunk. És meghirdettük, és mondtuk, hogy hát lehet jönni a programokra, és aki részt vesz, utána kap egy evangéliumot, nem tudom. És van ennek a régiónak a nemzetközi szervezetünkben egy vezetője, és ők is beszámoltak, hogy hát igen, mi is kihirdettük, eljönnek, nem tudom. Ő mondta, hogy hát ezért nálunk azért kicsit veszélyes, mert hogyha mi hirdetünk így programot, és valaki feljelent minket, akkor könnyen bebörtönözhetnek. És akkor így kérdeztem, hogy oké, és akkor mit találtok ki, hogy hogyan hirdetitek, vagy mit csináltok? Ja, hát kiplakátoljuk, és meghívunk embereket. Na jó, de hát akkor bebörtönöznek. Hát igen. És akkor igen, én ugyanez volt, ő azt mondta, mit tehetnék mást, ha én Krisztusban hiszek, mit tehetek mást? És egy csomó munkatársa börtönben van. Nekem ez az egész régió valahogy arról beszél, hogy a misszió az Isten ügye, és ne félj. És hogy lehet, hogy nem meg kell nyerni az életem, hanem elveszíteni Krisztusért. Következő képet szeretném kérni. Hát ez a kis ez szívemhez közel álló kis régió, rengeteg szigettel. Én nem találkoztam, csak az elődöm azzal a misszionáriussal, ő mesélte mindig, hogy volt egy olyan misszionárius, ezernyi kis sziget, beült reggel a kenóba, átevezett egy szigetre, kiszállt, hirdette az evangéliumot. Ott megszállt éjszaka, reggel visszarakta csomagjait a kenóba, átevezett egy következő szigetre, kiszállt és hirdette az evangéliumot. És akkor egy ilyen kis kéthetes kenótúrákat szervezett magának, hogy minden szigeten halljanak Krisztusról. És mondta, hogy hát az ilyen 2-3 hét után már hiányzik a családom és hazamegyek. De hogy neki annyira szívügye az, hogy hirdetni az evangéliumot. És emlékszem arra, ami nagyon megmaradt bennem. Mehetünk a következő képre. Pápua Új-Guinea, Pápuák földje. Mehetünk a következőre. Hogy azt mesélték, hogy hát nagyon sokan keresztények. Tehát, hogy százalékos arányban 90 fölött van ez. De hogy ez a probléma, hogy vasárnap Krisztusnak szentelik a napjukat, az idejüket, hétfőn meg azért, hogy az ártó szellemek elkerüljenek a földről, összeülnek, és nem tudom, tyúktollakat tépnek ki, azt összekeverik valami békanyállal, körbeugrálják háromszor, tehát, hogy áldoznak a szellemeknek, biztos, ami biztos. Abból nagy baj nem lett. És azt mondták, hogy nekik a misszió az, hogy elmondani, hogy Krisztus azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. És olyan érdekes volt, hogy én nagyon lelkesen mesélt a misszióról, és 4 évvel utána újra ott állt a színpadon, beszélt a konferencián, és egészen másról kezdett beszélni. Következő diát, ha megnézzük, Pápua Új-Guinea, és ez az egész rész egy szigetvilág. És azt mondta, hogy emelkedik a tengerszint. És megint csak, ha híreket olvasottok, akkor már lehet találkozni ezzel, hogy azzal, ahogy mi a teremtett világgal bánunk, olyan szinten emelkedik a tengerszint, hogy kezdenek eltűnni ott szigetek. És az ott lakó emberek átköltöznek más szigetekre, ahol már élnek, és azok a szigetek is kezdenek csökkenni. És egyre nagyobbak a társadalmi feszültségek. És azt mondta ez az ember, aki tényleg az Isten evangéliumáról beszélt, hogy ha megnézzük a következő képet, hogy olyan szintű ez a társadalmi feszültség, hogy ő két dolgot tud tenni, hogy keresztényként a megbékélést hirdeti, és megpróbálnak minden szinten segíteni ezeknek az embereknek, de a másik az az, hogy könyörög azért, hogy vigyázzunk erre a teremtett földre. Mi keresztényként annyira elfelejtjük, hogy egy Édenkertben indul a mi történetünk, az emberiség története, egy gyönyörű teremtett világon. És nem figyelünk oda, hogy mit teszünk ezzel a világgal. És ő csak annyit kért, hogy figyeljetek oda, hogy Isten azért adta nekünk, hogy bölcsen legyünk jelen. És az Isten országának ez is üzenete, hogy mi jól kell, hogy sáfárkodjunk a földet, amit kaptunk. És őrizni kell. És hogy a Krisztus követéséhez az is hozzátartozik, hogy vigyázok erre a teremtett világra. Én ezt tanultam tőlük. Következő kép. Még talán egy vagy két országra van idő. Kína, hogyha oda megyünk, a következő kép talán pont az. Kína hatalmas, tehát egy embertől. És találkoztam a kínai akkori vezetővel, a régió vezetőjével, egy alacsony ember. Én a Budapesten az Angyalföld mellé jártam, angyalföldi református templom, és ott van egy kínai piac, és mindig csak ilyen hormonzavaros bajuszú ember, kínaiakkal találkoztam, ez a háromszál bajusz, hogy ilyen jó kis magyaros, vastag bajszú, alacsony ember, és hogy mesélt Kínáról. És azt mondta, a kínai keresztény közösség a másik, ami a legdinamikusabban fejlődik, de hogy ő tényleg arról számolt be, hogy hát amikor, hogy hát mostanában nyaranta van mondjuk egy olyan pár száz nyári táborunk, amire átlag olyan 500, 1000, 1500 ember eljön. Tehát, hogy fröccsöntve jön le a kereszténység a kínai futószalagról. Mert hogy tényleg hatalmas ország. És volt egy német barátom ott Kínában egy istentiszteleten. És ugye vannak, nagyon nagy az ország, és vannak régiók, ahol hihetetlen keresztény üldözés van, és vannak régiók, ahol azért valamennyire engedett. És ő egy olyan helyen volt, ahol azért vigyázni kellett. És mondta, hogy egy, hát körülbelül akkora terem, mint mondjuk negyede ennek a tornacsarnoknak, és akkor reggel 9-kor, csak hogy megint mibe kapcsolódunk ma be ezen a vasárnapon, reggel 9-kor ilyen 20 fős kisebb csapatokban 200 ember beódalog egy ilyen negyedekkora helyre, megállnak, és meghallgatják Isten igéjét, és dicsőítik Istent. És akkor feltűnés nélkül 20 fős kis csapatokban kimennek a házból. És közben már feltűnés nélkül 20 fős kis csapatokban beódolog a következő 200 ember. És hogy ott vasárnap egy negyedekkora téren 1000-1200 ember dicsőíti Krisztust. És persze, hogy tudják, hogy ott van az ajtó előtt az a kocsi, ami figyeli őket, és nem tudják, hogy melyik az a pillanat, amikor a lelkészt elviszik börtönbe. De hogy mennek vasárnap, és dicsőítik Krisztust. Következő diát szeretném kérni. Megnézhetjük, hogy mi a következő dia? Úgy. Köszönöm. Szóval, hogy még nagyon sok történet lehet, és beszélgettem többetekkel, és tudom, hogy másoknak is van élményük arról, hogy milyen a nemzetközi kereszténység, és hogy az Isten országa hogy növekedik. De hogy én csak annyira szeretnélek titeket biztatni, hogy Jézus azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és íme én veletek vagyok minden napon. Annyiszor éltük meg már át a Megdeszben, amikor valaki beszámol arról diákként, hogy ő hogy tért meg, hogy lehet, hogy mi csak a 15. lépcső voltunk, és ő a 20-nál tért meg. Lehet, hogy mi voltunk épp az utolsó pontnál ott. De hogy az, ami benne történt, arra ő Isten már évekkel azelőtt lassan készítette. Krisztus előttünk jár. Nem tudsz úgy oda menni egy emberhez, ha imádkozol, hogy ne a Szentlélek előzött volna meg. Ő már előtted ott járt. És amikor te megszólítod, akkor a lélek már ott volt előtte. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, én veletek leszek. Veletek vagyok minden napon. ne féljünk. És hogy van egy olyan élményünk is, hogy hát a misszió, milyen is a misszió, a világmisszió. Én egyetemistaként, vagy az egyetemistákkal való foglalkozásban látom, ma Magyarországon 60 ezer külföldi diák tanul. Tehát, hogy most épp abban az állapotban vagyunk, hogy nem kell külföldre menni ahhoz, hogy egy indiai diáknak hirdessük az evangéliumot. Vagy egy afrikai diáknak, vagy egy észak-afrikai diáknak. Mert hogy ide jön a világ. De hogy közben azt is átélem, hogy ez a kiküldés ez nem azt jelenti a mi számunkra, hogy el kell hagyni az otthonunkat, hanem azt jelenti, hogy ahol vagy, ott éld meg a hitedet, hirdesd az evangéliumot, mert hogy az Isten már ott van veled. És lehet, hogy ez a munkahelyem, lehet, hogy a családom, és ezek a legnehezebbek. Lehet, hogy a szomszédom. De azzal, hogyha én tanúja vagyok a Krisztusnak, tanúságtevője, és Szent Ferenc azt mondta, hogy tegyünk tanúságot Krisztusról, Istenről, és a nagyon szükséges akár szóval is. Tehát, hogy sokszor arra van szükség, hogy éljük meg a hitünket, és lássák, hogy éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat, és ők fognak rákérdezni, hogy ez mi, amit ti megéltek. És erre szeretnélek ma elhívni titeket, vagy erre hív bennünket az ige, hogy ma több milliárd keresztény együtt ünnepli Krisztust, aki azt ígéri nekünk, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És nehéz elmenni a Sófár konferenciáról. És nehéz lesz holnap dolgozni menni. Vagy egy következő közösségbe, táborba, vagy visszaérkezni a családba, mert hogy itt úgy nagyon megértük a közösséget. De íme én veletek vagyok minden napon. És az, amit itt Krisztusban magaddal viszel, az a tiéd. És az meg fogja lenni mások előtt. És vidd bátran, mert hogy szükség van rá. Kiskunfélegyházának szüksége van Krisztusra. Gödnek, ahol mi élünk, szüksége van Krisztusra. Bárhol, ahol vagytok, látjátok, beszéltünk a vágyainkról. A mellettünk lévő embernek is ugyanazok a vágyai. Mert itt szüksége van a megváltásra és Krisztusra. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Thank you.
Előtte annyit hagyd mondjak, hogy mindig felmerül, amikor látjuk, hogy hogy dolgozik az Isten más országokban, hogy de itt miért nem. És én csak arra kérlek titeket, nekem könnyű, mert én látlak titeket, de nézzetek körül. Tényleg, nyugodtan álljatok fel, nézzetek körül. És ha valakinek kérdés, hogy hogy dolgozik az Isten, akkor csak nézzétek meg, hogy hányan vagyunk. Gondoljatok bele a saját történetetekbe, hogy hogy szólított meg. Gondoljatok a közösségeitekre, ahol gyógyulások vannak, hogy ne az üres, a pohárnak az üres részét lássuk, hanem azt, hogy Krisztus már ennyi embert megszólított, és még szólít meg folyamatosan. Ezért adjunk most hálát. Úr Jézus, neked adott minden hatalom menjen és földön. És mi most ezért magasztalunk, mert csoda, ami velünk történt, amikor az életünkben elhívtál tanítványodnak, és csoda látni azt, hogy közösségben lehetünk. És hogy ezek az események nem igaz, hogy csak máshol történnek, hanem ez a közösség itt, mi vagyunk most a bizonyság arról, hogy te neked fontos, Magyarország fontos, ez a város. És mi most csak áldunk ezért. És áldunk minden egyes olyan emberért, akit elküldtél, amikor bennünk formáltad a hitet. Hadd köszönjük meg minden egyes találkozást, amivel építetted a veled való kapcsolatunkat, és áldunk minden olyan pillanatért, amikor minket küldtél, és talán nem is tudjuk, hogy melyik volt az a szó, ami segített a másiknak, de hogy bemondtál ebbe a csodába. Magasztalunk, dicsőítünk emberek milliárdjaival, és hirdetjük, hogy te vagy a Krisztus. Most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkinek. Akkor Áginak van hirdetése. Azt hagyj hirdessem, mert valaki már kérdezte, hogy van adakozásra lehetőség, ott a Paraklétosz könyves asztal mellett raktunk le. Nem teljesen világos, hogy mire fog menni, mert itt a Kiskunfélegyházi közösség mondta, hogy hát a sófár mondta, hogy hát a Kiskunfélegyháziaknak, de hát amire majd ezt a két csapatot az Isten indítja, arra fog menni, de hogy lehet adakozni bátran, mert jó célra fog menni az Isten országának az építésére.
Köszönjük, hogy mindenki a vágyát lehúzta, hogy segítsünk, mert itt nincs rá személyzet. Van egy kis módosulás, az lenne a kérés, hogy mindenki a kis lehúzott ágyneműjét a földszinten, ahogy belépünk a lépcsőházból, a baloldali szakaszban három kupacba kérik letenni, pár melepedő paplan, hogy ezzel segítsük, mert nagyon kevés a személyzet. Azt kérném, hogy azokból a szobákból, ahonnan már elmentek, azok, akik maradtak, fogják meg azok utcát, és akkor ezt rakjuk le, segítsük, mert ha ez nem lesz így, akkor engem itt fognak, és én nem tudok akkor már hazamenni, mert lepedőt fogok számolni, vagy varni. Úgyhogy ha nekem jót akartok, akkor legyetek szívesek, tegyétek meg. Ennyi lett volna.
Még egy hirdetés van. 11-től lesz ma a záró alkalom, és addig gondolkozzatok arról, hogy van-e valami, amit szívesen megosztanátok a többiekkel, egy dicsőítő iskolával kapcsolatban.
záró énekként az Isten tiszteletünk vége felé énekeljük az Úr lesz a Jézus mindenütt című kezdetű éneket. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon neked békét.